7 óra 17 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. November 5-e a nagy nap, az amerikai elnökválasztás napja. Ezt követően fog eldőlni, hogy Donald Trump átveszi a hatalmat, vagy Kamala Harris, ugye a demokraták nevében megtartja a hatalmat az Egyesült Államokban a következő 4 éves elnöki ciklusra. Itt van velünk a telefonvonalban Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Az amerikai elnökválasztások előtt rendszerint megszoktunk ismerkedni valamelyest természetesen az amerikai elnökválasztás sajátosságaival, szabályrendszerével. Ugye valójában a következő elnök személye majd az elektori kollégiumban dől el, tehát az elektorok szinte mindig úgy szavaznak, ahogy az adott amerikai állam választó polgárai azt eldöntik, és hát azt is kiszoktuk ilyenkor emelni, hogy vannak úgynevezett csatatérállamok, ahol gyakorlatilag tényleg eldől a következő elnök személye. Ahogy olvasgattam, most 7 ilyen államot lehet azonosítani: Arizona, Észak-Karolina, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania és Wisconsin. Azt kérdezném tőled így első körben, hogy az utolsó, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az utolsó közvéleménykutatások most mit vetítenek elő? Összességében mely elnökjelöltre szavazhatnak többen az USA-ban, és hát itt külön érdekes, hogy a csatatérállamokban hogyan dőlhet el a versenyfutás.
Abszolút mértékben itt maguk a közvéleménykutatások, amelyekből jó néhány van, a legtöbb esetben nagyon szoros küzdelmet ígérnek, tehát a különbség a két fő jelölt között gyakorlatilag, ugye ahogy mondani szokták, a statisztikai hiba határon belül van, tehát nagyon közel van az 50-50-hez a legtöbb mérés. Van egy olyan, ami amúgy egy igen ismert közvéleménykutató intézetnek Iowa államban az eredménye volt. Ez jó néhány százalék pontos Kamala Harris győzelmet ígért, és ezzel hadulatlanul felbőszítette magát Donald Trumpot, valamint a kampányt is. Donald Trump maga egyébként többször is mondta, hogy valójában nagyon sajnálja, hogy annak idején kiköltözött a Fehér Házból, mert ott kellett volna maradnia. És ahogy mondják, most is nagyon komoly előkészületeket tett a kampánya arra, hogyha nem nekik kedvező irányban dől el az eredmény, a választás, akkor hogyan próbálják megtorpedózni az eredményeket.
Hát emlékezhetünk a legutóbbi elnökválasztás utáni eseményekre. Valami ilyesmitől tart a közvélekedés, a közvélemény?
Hát, hogy a közvélemény mitől tart, azt ugye nehéz belőni, a hivatalos hatóságok viszont nagyon is tartanak ilyentől, úgyhogy példának okáért Washington államban a pillanatnyilag hivatalban lévő kormányzó készültségbe helyezte a Nemzeti Gárdát Washington államban arra az esetre, hogyha netántán a választásokhoz kapcsolódóan bármiféle olyan zavargás lenne, amit a helyi rendőrség nem tudna kezelni. Szóval a feszültség az magas, és ez a közvéleményben is érzékelhető. Még maga az FBI is beszállt a ilyen típusú nyilatkozat küzdelembe, ugyanis, mint jelezték, akár még az ő nevükben is terjednek az Egyesült Államokban nagy erővel olyan videók, olyan üzenetek, olyan tévhírek, hamis hírek, amelyek a választás lebonyolításának a biztonságát igyekeznek megkérdőjelezni. Ezeknek a hátterében ugye nagyon nehéz kinyomozniuk, hogy ki és mi áll. Leggyakrabban Oroszországot, Kínát és Iránt emlegetik az ilyen típusú, főleg a közösségi médiumokban megjelenő akciók mögött.
Említettem a csatatérállamokat, az igaz, hogy a két elnökjelölt elsősorban az energiáit ezekre az államokra koncentrálja, tehát leginkább itt tűnnek fel, meg a kampányfinisben is itt tűntek fel különböző eseményeken?
Az abszolút mértékben igaz, hiszen itt nagyon pontos mérlegelések alapján döntik el azt egyrészt, hogy hol tűnnek fel, másrészt, hogy végül is a kampányra költött összességében már a 2 milliárd dollár körüli összeget elérő pénzeket hova összpontosítják, és itt mind a demokrata párti oldalon, mind a republikánus párti oldalon árasztották a reklámokat a legkülönbözőbb helyeken. Nagyon szívesen például a különböző sporteseményeken, ahol sokan voltak, ott is telenyomták a hirdetésekkel, politikai hirdetésekkel a légteret, ha úgy tetszik, de nyilván a közösségi felületeken, a televíziókban, rádiókban, a podcastokban, szóval mindenütt ontották. Az üzenetekben a fizikai kampányolás során az utolsó erőfeszítések közben Kamala Harris és Donald Trump szokás szerint egymással szöges ellentétben lévő programot hirdetett. Kamala Harris továbbra is hangoztatta az egységteremtő szándékát, hogy még az ellenvéleményt képviselőket is az ő tárgyalóasztalához ültetni, és olyan társadalmi, szociális programokat igyekezne megvalósítani, amely a széles néptömeget érdekeit szolgálná. Donald Trump gyakran emlegette azokat a téziseit, amelyek összességében az Egyesült Államok jelenlegi állapotát azt valami szörnyű mélységben lévő és hallatlan válsággal küzdő borzadálynak vázolja föl, és egyedüli küldöttként ő lenne képes arra, hogy rendet rakjon és világosságot hozzon az emberek életébe.
Fontos tud lenni ilyenkor, hogy mely elnökjelölt mellett milyen hírességek, nagy népszerűségnek örvendő, akár énekesek, akár közéleti szereplők, politikusok, vállalatvezetők kampányolnak. Ebben a tekintetben most mondhatjuk, hogy meglehetősen megosztott itt a felső vezetői kör az Egyesült Államokban?
Igen, érdekes módon utána nézett egy újságíró kollega, és azt hozta ki eredménynek a Washington Postnál, hogy 88-an ilyen vezető cégek vezérigazgatói közül ugye nyilatkozatban foglaltak állást Kamala Harris mellett. Ugyanakkor a nyíltan Trumpért kampányoló Elon Musk mellett ilyen érdekes politikai lottót játszik állítólag az Amazon, a Google, az Apple, a Meta, még akkor is, hogyha nem harsányan foglalnak állást mondjuk a Trump győzelem pártfogása mellett, de azért lehet tudni, hogy akár kiszivárgott hírekből, akár tényleg bejelentették, hogy azért egyeztettek telefonon, beszélgettek egy kicsit Donald Trumppal az utóbbi hetekben. Nyilván itt egyrésztről maguknak a vállalatoknak az adó terhei körüli ügyek lehetnek azok, amelyek adott esetben a vezérigazgatókat foglalkoztatják. Aztán nyilván a saját egyéni vagyonuknak az adózási kérdései, hiszen általában elég gazdagok, és Donald Trump erre a rétegre mindenképpen kedvező adóterheket ígért. Úgyhogy érdekes, ahogy kialakul, hogy végül is a gazdasági szereplők közül kik azok, akik az érdekeik mentén adott esetben arra húznak, hogy Trump elnökség legyen. A másik oldalon meg persze sokan vannak azok is, akik például mondjuk a fejlesztési kampányokat a Biden kormányzat idején beindult hatalmas ipar fejlesztési programokat, infrastruktúra fejlesztési programokat pártfogolják, és abból részesednének továbbra is, hát azok nyilván a Harris kampány mellett foglalnak állást.
Az Egyesült Államokban, ahogy olvastam, már több mint 70 millióan szavaztak, ők levélben adták le a voksukat, és november 5-e úgymond az urnás szavazásnak a napja?
Nem, az előválasztásokra van lehetőség személyesen is, tehát nem bontják föl ugyan a szavazatokat, de le lehet adni különböző módon, különböző helyeken. Úgyhogy igazából itt többféle megoldás létezik, amely valóban azt eredményezte, hogy az eddigi adatok alapján már nagyon sokan szavaztak, és ugye azt is hozzá kell tenni, hogy nem csupán az elnök jelöltekre, akik között a két főjelölt mellett azért vannak szokás szerint olyanok, akik nem sok szavazatra számíthatnak, de azért befolyásolhatja a végeredményt, főleg szoros esetben az, hogy ki szavaz mondjuk Jill Steinre, aki a zöld párti, Chase Oliverre, aki a libertárius párt jelöltje, aztán Cornel Westre, aki független, és egy érdekes figura Robert Kennedy, aki ugyan függetlenként úgymond felfüggesztette a kampányát, de valami érdekes jogi helyzettel azért mégiscsak jelen van, és feltétlenül arra buzdítja híveit, hogy Trumpra adják a voksukat, mert Donald Trump pedig rendkívül nagy kormányzati felelősséget ígér Robert Kennedynek, hogyha őt választják meg, mármint hogy Trumpot választják meg.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották az elmúlt percekben. Fogunk még beszélgetni a héten. Egyébként te mit tippelsz, mikor mondhatunk majd hozzávetőlegesen egy pontos eredményt arról, hogy ki lesz a következő elnök?
Hát pont visszakanyarodva a beszélgetésünk elejéhez, a valószínűleg rendkívül szoros eredmények miatt könnyen lehet, hogy ez akár eltart egy-két napig is. Szokás szerint ugye általában azért már az USA idő szerint, magyar idő szerint mondjuk szerdán reggel, szerdán délelőtt ki szokott alakulni a végeredmény többnyire, de most ez az előbb említettek miatt nagyon bizonytalan, úgyhogy lehet, hogy még nekünk is várni kell jó ideig, míg a valós eredménynek tudjuk. Arról már nem is beszélve, hogy mint ahogy szintén említettem, a Trump kampány erősen készül arra, hogy ha nem nekik kedvező eredmény születik, akkor hogy bombázzák szét, vagy torpedozzák meg ezeket a választási eredményeket.
Köszönöm még egyszer. Martin Kovács Miklóst hallották, további szép napot kívánok, szervusz!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan jövünk a friss hírekkel, előtte még közlekedünk, maradjanak velünk!